prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Túrós Bense Levente.
Üdvözlöm a Trend FM hallgatóit! Mai vendégem Virág Ferenc, a Random Capital egyik tulajdonosa, tanácsadója, és azt terveztük, hogy górcső alá vesszük az idei évet, ugye itt év vége fele, ez lassan már hagyománnyal vált ebben a műsorban. Honnan indultunk és hová érkeztünk? Azért megnézzük a fontosabb részvényeink teljesítményét, nincs okunk panaszra, de melyek voltak azok a legfontosabb események, amelyek meghatározták az idei évet a részvénypiacokon. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Tisztelettel köszöntök mindenkit, és hogyha értékelni kell az évet, mert hogy minden évben kell, akkor ismét a blue chipekből indulnék, és szépen mutatja azt, hogy a 2019-es év, ha bár van még hátra azért néhány nap a kereskedésből, de nagyon úgy tűnik, hogy ismét az OTP éve, ami 35,3%-ot emelkedett, hogyha a mostani árfolyamot vesszük figyelembe, és stabilan 15 000 forint fölött tartózkodik. A miért van erre, pedig a válasz egész egyszerű, illetve hát utólag egyszerű, mert egy olyan felvásárlási hullámon van az OTP túl, amivel érvényesülnek Csányi Sándor szavai, amikor is évek előtt azt mondta, hogy az OTP-nek a jövedelmezősége a sokkal inkább a lányvállalatokon múlik, és már nem a core business alapú, vagy pontosabban a core piaca, magyar piac alapú tevékenység tekintetében. Ezzel kapcsolatban hoztam is számokat, egészen izgalmasan lehet látni a fejlődést, és bízunk benne további potenciált is. Ugye azt jelenti, hogy a 15 000 forint fölé érkező OTP, tehát jelenleg, hogyha az éves felakozást nézzük, akkor egy kb. 420 milliárd forintos nettó profittal fog tudni rendelkezni. Ugye, hogy ezt hasonlítjuk ahhoz, amit a 2019-es évvel kapcsolatosan említett Csányi Sándor, hogy folyamatosan emelkedni fog az OTP eredményezősége, és azt vizsgáljuk, hogy volt egy nagy kijelentés 2018-ban, hogy a 2018 év, ez az év elérheti az 1 milliárd eurós netto profitot, amit hajszára sikerült teljesíteni az OTP-nek, és tavaly évben volt, pontosabban 18-ban 325 milliárd forintos eredménye, akkor szépen látszik, hogy ez a 420 milliárd, ez egy plusz 30%. Miből következik ez? Hát valóban abból következik, hogy csoport szinten az OTP az akvidálások és a múltbeli akvidálásoknak a eredményeképpen egyre növekvő csoportszint eredményt tud magáénak, ami annyit tesz, hogy mondjuk 2018-ban a magyarországi operációnak 140 milliárdos volt a 1-9 hónapból való részesedése, most direkt nem számolok ugye 12 hónappal, mert 2019-es bázison még csak ezt az első 3-4 évet ismerjük, addig ez 19-ben 145 milliárd forint volt, tehát mindössze 5 milliárd forintos emelkedés, miközben csoport szinten viszont 2019-ben már 295 milliárdra emelkedett ez az eredményezőség a 249 milliárdhoz képest, ami viszont 46 milliárdos többletet mutat. Tehát a külföldi lányokból közel 10-szer annyi pénzt tudott növekedés hozni, mint az alap magyarországi tevékenységből. Így hát nagyon optimisták vagyunk, mert azt várjuk, hogy amennyiben a jó hangulat megmarad a világban, és reméljük, hogy ez még egy ideig meg fog tudni maradni, akkor ezek a leányok még jobban fognak tudni teljesíteni, nevezetesen azért, mert most kerülnek majd jó néhányan úgy a csoportba, hogy meg lesz ez a konszolidációs folyamat is, aminek eredményeképpen a testetben még több profitot tudnak majd realizálni, és megtörténhet majd az, hogy az OTP még szebb és még jobb számokkal tud egyébként is gyöngyszemként viselkedni ebben a régióban.
Ugye úgy fogalmaztál, hogy amennyiben a jó hangulat megmarad. Most egy bank szempontjából nem biztos, hogy ez a hangulat volt a legjobb, és most elsősorban nyilván itt a kamatokról beszélek, hiszen elég alacsony kamatmarzsal tudtak ezek a bankok dolgozni, és mégis ilyen gyönyörű számokat tudott hozni az OTP. Hogyha most arra gondolok, hogy jövőre, vagy talán jövő után kamat politikák megváltoznak, és valamilyen normalizálódás kezdődik, akkor az még jobb lehet az OTP-nek, rosszul látom?
Nem, szerintem nagyon jól látod a kérdést, az sokkal inkább az költői alapon, hogy a jó időszaknak-e a következménye az alacsony kamatok által övezett banki piac, vagy tőkepiac, vagy inkább annak, hogy van egy speciális helyzet a jegybankok viselkedéséből következően a töménytelen mennyiségű pénz a piacon, ami magának helyet keresve fix alapú hozamokkal nem igazán ellátott, így módon elég alacsonyan vannak valóban a kamatok és a kamatmarzsok is. Nem feltétlenül azt gondolom, hogy első hullámban azzal jöhet el majd az érdemi kamatemelkedés, hogy ez a hangulat negatívá válik. Én a hangulatot inkább annak folyamán érzem leginkább indokoltnak egy OTP tevékenységével kapcsolatosan, hogy például a nem fizető hitelek állománya milyen mértékű, és azt nagyon jól látjuk, hogy az elmúlt időben történelmi minimum környékére csökkent, legalábbis újkori minimum környékére csökkent, nem csak az OTP-nek, vagy általában a bankoknak a kétes, mondjuk 90 napon túli kétes kintlevősége, ami azért nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy eredményt hogyan lehet értékelni, hiszen visszaemlékeznénk még ugye a 2015 előtti időszakra, akkor elég komoly nyomás alatt volt az OTP eredménye, kimondottan nem fizető, vagy a kétes kintlevőségek, kétes nem fizető hitelek problematikájaként. Azért ez nem feltétlenül gondolom, hogy ez a tendenció örökké megmarad, és ilyen szinten lehet tartani a nem fizető hiteleknek az arányát. Ha rosszabb időszak lesz, változik a embereknek a megélhetésével kapcsolatos infrastruktúrális körülmény, akkor bizony elkövetkezhet az, hogy megint romlik ez a fizetési fegyelem.
Te elsősorban fundamentális alapon próbáltuk ugye a részvény jövőjét feltérképezni, de valahol az is benne kéne legyen ebben, hogy jelen pillanatban hatalmas a pénzbőség a piacon, ugye az alacsony hozamokkal tudnak ugye a befektetők pénzt keresni. Ezért inkább a kockázatosabb eszközök felé fordulnak, hogyha ez a pénzbőség szűkül, részvénypiacokra összességében kevesebb pénz fog áramolni.
De én azt gondolom, határozottan igen, a nagy kérdés az lesz, hogy a úgymond hozam emelkedés és a fix income alapú befektetések felé való tolódás, amiben, ahogy te említetted, ez a fajta alacsony kamatkörnyezet majd esetleg változik, és pozitívabb lesz a fix income-ok tekintetében, hogy mit fog eredményezni, és hogyan tolja ki majd a részvényekből, úgymond a kockázatosabb befektetési eszközökből a pénzt. Ez azért nagyon nehéz megítélni, mert valójában mi fogja elhozni majd a kamatemelést, meg a kamatoknak a emelkedését. Ugye szoktuk mondani, hogy amikor negatív időszakokra készülnek, akkor éppen az az alapvető fegyver, hogy lent kell tartani a kamatokat, hogy a gazdaságban mind több pénzt engedjenek ki, és így módon a működőképessége, a növekedés az pozitív pályára állhasson. A helyzet az az, hogy elég pozitív a világban a helyzet, de olyan alacsonyan vannak egyébként a kamatok, hogy innen csökkenteni bizonyos területeken szinte lehetetlen lenne, ebbe beleértve Magyarországot is. Szerintem ez egy olyan anomália, ami nagyon nehéz kérdés lesz, mert ennek ugye az lenne a következménye, hogyha egyre nagyobb lesz majd a világban uralkodó negatív fennhang, akkor se lehet érdemben kamatot csökkenteni, kamatot emelni meg még kevésbé. Ha bár hozzá szoktam tenni, és ez mindig egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy azért a világot el kell tudni látni pénzzel, és vannak olyan pillanatok, amikor a befektetők akkor se látják el pénzzel a világot, hogyha magasok a kamatok, hiszen egyszerűen olyan rizikót éreznek a különböző eszközosztályokba való belépése, akár a állampapírok vásárlásával is, hogy az egy nehéz helyzetet indukálhat. Így hát az önmagában, hogy jó időszak, meddig fenntartható, nagyon nehéz kérdés, de a rossz időszakból nem feltétlenül következik azonnal az, hogy hozamemelkedés lenne, sőt.
Meglepő módon a második helyen a blue chipek közül természetesen a Richter áll. Ha figyelembe veszük azt, hogy az elmúlt 1-2-3 év talán milyen nyomott hangulatban telt a Richter piacán, ha fogalmazhatok így, akkor meglepő, hogy tulajdonképpen itt az éves mérleg azért elég szép pozitívat mutat.
Mondjuk azt, hogy a Richter a nagy hajdázó. Mi történt a Richterrel? Azt történt a Richterrel, hogy ahogy az OTP most mindenkori csúcsa a környékén van, és mellett az értékelni kell azt a dolgot, hogy a Richter a 7000 forint fölötti árfolyamairól lecsökkent 4600-700 forintos árfolyamra, és innen van egy óriási ralliba, és lépi át ismét a 6000 forintot. Most ez önmagában minek a következménye? Volt egy nagyon negatív időszak az ESMIA miatt, az ESMIA-nak a piaci jelenléte megkérdőjeleződött, és egyébként hozzátenném, a mai napig azt gondoljuk, hogy soha nem lesz az ESMIA az ESMIA, ami volt, de ugyanakkor viszont hirtelen megugrott mellette a Vájlára, vagy ha úgy tetszik, a Kadiplazinak az értékesítés, és olyan számok jöttek, amiket egyszer nem várt a piac. Óriási emelkedés és óriási őrület kezdődött a Richter részvények piacán, ami annyit tesz, hogy talán alig több, mint egy hónap előtt egy 5000 forint alatti árfolyamról 6000 forint fölött tartózkodunk jelenleg, és ha azt nézem, hogy mi az idei profit cél, akkor itt jön az igazi megdöbbentő kijelentés, hogy nagy valószínűséggel mindenkori csúcson lesz idén a Richter netto profitja, ami megközelíthet elérheti a 70 milliárd forintos értéket, amiből viszont az következne, hogy illen a papírnak csúcsra érkeznie, és felemelkedni a 7000 forint fölötti értékekhez. Hozzáteszem, hogy az 5800-6100 forintos gigantikus ellenállási sávotéként elhagyja, akkor talán ez a 7000 forintéként el is várható. Hozzá kell viszont azért tenni, hogy van egyetlen egy félelem a piacon, és ennek van némi igazságtartalma, hogy jelenleg egyre inkább egy motor által hajtott papírnak vagy részének tűnik a Richter, ez pedig alapvetően a kaliprazin, és azt is nagyon jól tudjuk, hogy ez örökké nem fog tartani, mert egyszer csak generikussá fog válni a most még kizárólagos engedélyekkel rendelkező Richter által birtokolt és a nemzetközi amerikai terjesztésben ismert kaliprazin Vylar, és ott azért ez nagyon-nagyon más fog jelenteni majd az értékesítési bevételek szempontjából, de ez még odébb van, és ez a piac ebben a pillanatban nem foglalkozik. Hozzátenném, hogy fog, és nem abban a pillanatban fog, amikor le fog járni, hanem néhány évvel előtte már igen. Most dődesség, de ebben a pillanatban nem tudom megmondani, hogy pontosan mikor jár le a licenz, de ha jól emlékszem, ilyen 2021-néhányban, tehát vagy közepe vége fele, és azért egy ilyen dolgot a piac 2-3 éve előtte már azért árazni szokott, ami a nagyon nagy fegyvertény lehet a Richter esetében, ezek a bioszimilerek, amikről néha-néha hallunk egy-egy apró kis bejelentést meg megjegyzést, és azért ezt a jelenlegi korszaknak a legnagyobb vívmányának meg lehetőségeinek gondolják, és azt is tudjuk, hogy nagyon komoly beruházások kötődnek én értelemben a Richterhez. Nagyon kíváncsiak leszünk, hogy ez hogyan fog megjelenni a számukban. Ha ez meg tud történni, akkor ezeknek a készítményeknek a segítségével ellensúlyozható némileg majd a Vylar hatalom.
Korábban is említetted, hogy egyetlen motor hajtja gyakorlatilag a Richtert ma, ez a kariprazin. Viszont a Richternek elég jelentős készpénz mennyisége van, nem? Lehet az, hogy ezt mondjuk egy újabb akvizícióra fordítja majd a cég, és egy újabb eszmia idézőjelbe kerül majd a képbe?
Én ilyen szempontból Richtert se szeretem. Nagyon hasonló a véleményem a Magyar Telekomhoz képest, hogy nagyon ritkán akvidál a Richter, ehhez képest töménytelen mennyiségű készpénzt tart. Büszke arra egyébként, hogy a saját tőke alapon magába a cég értékben mekkora készpénz mennyisége rendelkezik. Én szívem szerint jobban örülnék egy agresszívabb osztalékfizetési hajlamnak. Nagyon fontos megjegyezni, hogy itt ennek egyébként ugye van egy osztalékpolitikája, ami nagyjából tartja azt, hogy az éves megteremett eredménynek hány százalékát engedi vissza. Én ezen biztos, hogy változtatnék. A válasz azzal, hogy én nem vagyok elégedett egyébként a készpénz ellátottságával, ellentétben az általában negatív felhangoknak, itt a pozitívumok miatt nem túl magas.
Hát ha már osztalék kérdés felmerült, akkor egyértelmű, hogy a következő részvényünk legyen a Telekom. Ugye ott is hát elég fokozott várakozások voltak és vannak, és az árfolyamot is ez befolyásolja leginkább, én azt gondolom, az osztalék várakozás. Ugye itt volt egy hír a minap, mely szerint a Forage ugye elállt a T-Systems felvásárlásától. Ennek az árfolyam reakciója érdekes volt, mert a Forage árfolyama a mélységekbe zuhant, a Telekom viszont nem mozdult. Nem volt beárazva a Telekomba az, hogy a T-Systemsből adott esetben befolyik valamennyi összeg, és azt nyilván szétosztják a kis befektetők között?
Hát a mellékelt állapból azt mondhatja, hogy nem. Bár hozzáteszem a dologhoz, hogy ha most nagyjából végig kéne elemezni azt, hogy valójában ki az, aki értelemmel ma Magyar Telekom tulajdonos tud lenni, hát az nem a kis befektetők. Ugye jön az az anomália, ami abból következik, hogy hiába van a Telekomnak 6% körüli osztalékhozama, és az elkövetkező időszakban egyébként független az össz negatív kommenttől, amit sokak között én is szoktam mondani, azért egy növekvő pályára kezdünk állni, ma 25 forint helyett ugye most már 27 forint jön, és azért bízunk benne, hogy ez még tovább emelkedhet.
Csak hát itt, bocsánat, hogy szabadba vágok, csak a bizalom van, hiszen Telekom esetében nincsen meghatározott osztalékpolitika, tehát nem tudjuk azt, hogy mennyi lesz az annyi.
És ez egy nagyon nagy baj, de az igazi baj az az, hogy azért itt már nagyon keményen játszik az, hogy 5%-os garantált nettó hozamú állampapír, ugye gondolok a MÁ+-ra, amellett egy 6%-os hozam, és pontosan az, amiért te mondtad, mert többen nem lehet bízni, és én sem bíznék, és nagyon mérges is fők emiatt, hogy nem lehet többe bízni a Telekomra, a kisbefektetőket vagy a lakosságot nem nagyon fogja hajtani egyébként a Telekom felé. Akiket hajtani lehetne, azok a nemzetközi intézmények lennének, de azért hozzáteszem és halkan megjegyzem, hogy ez a fajta 5-6%-os osztalékhozam, ez a világban nem egy rendkívüli. Nagyon sok olyan hatalmas társaság rendelkezik osztalékfizetéssel, aki ehhez közeli értékkel bír. Miért? Azért, mert egyrészt a telekommunikációval kapcsolatos piaci várakozások negatívak, és ez alapján értékelik a osztalék alapon a papírokat. Másrészt pedig valahogy úgy néz ki, hogy azért az equity felárat, meg a részvények kapcsolatos kockázatot, hogyha egyáltalán nem növekedésorientált a papír, már pedig ugye tudjuk a Telekomról, hogy nem, mert akvizíciós célok nincsenek, egyszerűen így ítélik ma meg. Amit még hozzá kell tenni viszont a dologhoz, és pontosan itt jön, amit te mondtál, hogy a Forage-val kapcsolatosan azt éreztük, hogy ha hét alatt megjelenik egy pénz a T-System kifizetése miatt, akkor majd egyfajta sokként érheti ez a menedzsmentet, és olyanra vetemedik, amire ez elmúlt időben sokkal kevésbé, hogy egy nagyobb meg jelentett osztalékot fog fizetni, és egy icipici remény az is volt benne, hogy ennek a mértéke, vagy egy mértékének egy része meg is fog maradni. Most hova tűnik a dolog? A semmibe? Ebből az következik, hogy megint ülünk a 25-27 forintos várakozásunkon, vagy jövőképünkön, és egy kicsit abba bízunk, hogy egyszer 30 forint lehetne az a 30 milliárdos kifizetés évente, ami mellettéként a pozitív cashflow-ja a Telekomnak évente 70 milliárd forint. Tehát érezzük, hogy egy növekedni nem akaró, csupa kockázatoktól félő menedzsment hogyan tart vissza pénzt, és egy apró gondolatok csak a kockázatoktól, hogy bírunk egy digivel, az örök sátán, a szellem, akivel soha nem érkezett el, és most az 5G tendert se sikerült elnyernie, de még ez sem motiválja abba a Telekomot, hogy levonja a következtetésre, azért lehetne több osztalékot a félelem hátán lovagolva, de valótlanul egyébként fizetni. Másrészt pedig folyamatosan oltva vagyunk a tenderek általi pénzeknek a sokaságát, amiben megint csak nem látszik az, hogy akkora tiszta cashflow elvonó hatása lenne a dologba. Így hát én továbbra is szólítom a Telekomot, szerintem sok társammal együtt ezen a piacra, hogy meg kéne növelni az osztalék mértékét.
De szerinted e mögött nem a német anyacég áll? Ugye azt jól láttuk, hogy az elmúlt időszakban volt arra példa, hogy az egyik leányát eladta a Magyar Telekom, ugye, és abból a pénzből sem fizetett extra osztalékot, viszont folyamatosan és fokozatosan egyre mélyebbre csökkentette az eladósodottsági rátát. A adóssága kizárólag az anyacég felé volt. Tehát ez azt jelenti, hogy a németek vitték ki a pénzt. Másképp ezt nem tudom mondani.
Teljesen igazad van, és akkor módosítanék, és egy picit is úgy mondanám, hogy hiába mondanék én bármit egyébként a Magyar Telekom vezetésének, mert nyilvánvalóan, hogy az osztaléknak a kifizetési mértékét azt a tulajdonosok döntik el a közgyűlésen, és miután a Telekomnak több mint 60%-ában a Deutsche Telekom a tulajdonosa, nyilván ők ennek a kerékkötői, hogy ez ne történhessen meg. Nem gondolom egyébként, egy magyar menedzsment nem lenne komfortosabb egy magasabb osztalékpolitikával, főleg úgy, hogy állandóan őket oltják, amiatt érben valami változásnak kéne lenni a piacon. Tehát a válasz az egy igen, ez biztos, hogy a Deutsche Telekomból adódik, hogy miért, ezek pletyka kérdések, de valószínűleg, hogy a belső hitelstruktúra egyebek miatt inkább maguk felé csoportosítják azokat a szabad eszközöket, amiket egyébként lehetne osztalékra is fordítani.
Több éves, lehet, hogy több évtizedes pletyka, hogy előbb-utóbb a németek kivásárolják a Magyar Telekomot és kiviszik a tőzsdéről, még egyszer mondom, pletyka. De időnként mégiscsak felfelüti a fejét. Mennyi esélyt látsz, vagy lenne értelme egyáltalán a németek szempontjából a Telekomot kivinni?
Én azt gondolom, tehát a németek szempontjából nézem, és nem a random capital szempontjából, meg a sajátunkból, mert azért akárhogy is, de az első 4-5 papírba adjuk számon még mindig Magyarországon a Telekomot, ami egy ütés lenne a magyar piacnak, így hát azért nem lennék lelkes tőle, ha ez megtörténne. Én azt gondolom, hogy a németek szempontjából semmi értelme nincsen ezt a társaságot tőzsdén tartani, sőt, kimondott a negatív. Csak az a baj, hogy két dolgot értelmezek sajnos a múltból. Egyébként a trendek embere vagyok, én azt gondolom, hogy minél erősebb egy trend, és ebben az esetben az a trend, hogy nem vezették ki, az annál nehezebben dől meg, és elég sok idő van mögötte. A másik kérdés meg az, hogy amikor nemzetközi botrányokkal volt telített, például ugye az amerikai pedek vagy hatósági eljárások miatt, akkor nem tették meg, és benne hagyták úgymond a rivalda fénybe a társaságot. Elég valószínűleg gondolom, hogy épp most történne meg. De azért dolgot hozzá kell tenni, hogy folyamatosan átalakulóban van a távközlési szektor is, a telekommunikáció is. Ilyen értelemben talán új emberek jönnek, új menedzsment jön itthon, külföldön, előbb-utóbb az értelem érvényesülhetne. A Deutsche Telekomnak semmi értelme és semmi érdeke nem fűződik abból, hogy a Magyar Telekomot a piacon tartja, a nyílt piacon, pontosabban a szabályozott tőzsdei piacon.
Innen folytatjuk hamarosan, ugye még a MOL-ról mindenképpen beszéljünk, meg hát majd a kis papírokról is. Most azonban tartunk egy nagyon rövid szünetet, és azonnal jövünk vissza Virág Ferenccel.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM.